Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 26. részből. Sámuel próféta első könyve 26. részében így szól hozzánk Isten igéje. És mennének a cifeusok Saulhoz Gibeába, mondván, nem, de nem a Hakila halmán lappangé Dávid a puszta át ellenében? Felkelt azért Saul, és lement Cif pusztájába, és vele volt Izrael közül 3000 válogatott ember, hogy megkeresse Dávidot Cif pusztájában. És tábort járt Saul Hakila halmán, mely a puszta át ellenében van az úton. Dávid pedig a pusztában tartózkodik, és mikor észrevette, hogy Saul utána ment a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta biztosan, hogy Saul eljött. És felkelt Dávid, és elment arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol feküdt Saul és Ábner, a Nér fia, seregének fővezére. Saul pedig a kerített táborban feküvék, és a nép körülötte táborozott. Akkor szól a Dávid, és mondta a Hitteus nemzetségéből való Akiméleknek, és Abisainak, Cérúja fiának, ki Joáb testvére volt, mondván, ki jön le velem Saulhoz a táborba? És mondá Abisai, lemegyek én veled, és elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És íme Saul lefeküvén alszik vala a kerített táborban, és dárdája a földbe volt szúrva fejénél, Abner pedig és a nép körülötte feküvének. Akkor mondá Abisai Dávidnak, kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet, most azért hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával, együtéssel, másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak, ne veszítsd el őt, mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. És mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt. Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vészel. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úr fölkentje ellen emeljem, hanem csak vedd a dárdát, mely a feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el. Akkor elvette Dávid a dárdát, és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmenének. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felserkent volna, hanem mindnyájan aluvának, mert az Úr mély álmot bocsátott reájuk. És mikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállott a hegy tetején messzire, úgy, hogy nagy távolság volt közöttük, és kiállt a Dávid a népnek, és Abnernek, Nér fiának, mondván, nem felelsz-e Abner? És felelt Abner, és mondta, ki vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek, avagy nem férfi vagy éte, és kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt. Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok uratokra, az Úr felkentjére. Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, mely a fejénél volt. És megismerte Saul Dávid hangját, és mondta, a te hangod éjesz, fiam Dávid. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király. És mondta, miért üldözi szolgáját az én uram? Ugyan mit cselekedtem, és micsoda gonoszság van én bennem? Most azért hallgassa meg az én uram a király az ő szolgájának szavát. Ha az Úr ingerelt fel téged ellenem, bárcsak jó illatú volna előtte az áldozat. Ha pedig emberek átkozottak legyenek az Úr előtt, mert kiűznek most engem, hogy ne részesülhessek az Úrnak örökségében, azt mondván, eredj, szolgálj idegen isteneknek. Azért ne omoljék az én vérem a földre, távol az Úr színétől, mert Izraelnek királya kijött, hogy egy bolhát keressen, úgy, mint egy fogoly madarat üldöznek a hegyeken. Saul pedig mondta, vétkeztem, tér vissza, Dávid, fiam, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az életem kedves volt előtted a mai napon. Íme esztelenül cselekedtem, igen nagyot vétettem. S felele Dávid, és mondta, imhol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen. és amennyire drága volt a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítson meg engem minden nyomorúságból. Akkor mondta Saul Dávidnak, áldott légy te fiam, Dávid, hatalmasan fogsz cselekedni, és győzni fogsz. És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk a mai napot. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba, hogy téged dicsérjünk. Te vagy ennek a világnak a teremtője, hatalmas gondviselője. És téged magasztalnak a mennyei seregek, ahogy énekeltük is. A növények a maguk szépségével, az állatok. Téged magasztalunk mi is, te teremtményeid, akiket azért teremtettél, hogy téged dicsőítsünk. Ez volna életünknek az értelme. Ez az, amiben megtaláljuk az igazi boldogságunkat már most is. Miközben olyan sok áldást kapunk az életbe tőled, hiszen testünkről, lelkünkről is gondot viselsz, családot adsz nekünk, anyagiakat adsz, pihenést adsz, megnyugvást adsz. Köszönjük néked, hogy mégis a legnagyobb kincs te vagy. Segíts, hogy téged magasztaljunk mindenek fölött, mindenekért, ami történik, ami lesz az életünkben. Köszönjük te néked, hogy szeretsz minket, megmutattad abban, hogy fiadat adtad értünk a keresztre, hogy ő engeszteljen ki téged irántunk, és nekünk megbocsásod minden ellened való lázadozásunkat, bűnünket. Köszönjük, hogy most is egy kegyelmet kérhetjük tőled, és köszönhetjük meg örömmel, békességgel. Kérünk téged, hogy segíts megértenünk a mai igének a tanítását. Légy közöttünk, és áld meg, szenteld meg mai együttlétünket. Ha te nem szólsz, a szó nem csak, hogy fülig nem érhet, hanem hiába való és üres. Ezért kérjük és vágyjuk a te áldott ígédet, Urunk, mert csak annak van értelme, és csak annak van jelentősége, hogy mi itt összegyűltünk, hogy megszólal a te ígéd. Kérünk téged, ajándékozz a te élő szavaddal minket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat erre az órára. Kérünk, áldj meg egyen-egyenként mindnyájunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek a 299. énekünk 5. versét énekeljük. A 299. énekünk 5. versét, ami így kezdődik, Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott szakaszból hallgassuk meg Sámuel próféta első könyvének 26. részéből, a 17. verstől. Leülve hallgassuk meg az ige részt. Megismerte Saul a Dávid hangját, és ezt mondta, a te hangod éjesz, fiam Dávid. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király. S mondta, miért üldözi szolgáját az én uram? Ugyan mit cselekedtem, és micsoda gonoszság van én bennem? Most azért hallgassa meg az én uram a királyező szolgájának szavát. Ha az Úr ingerelt fel téged ellenem, bár csak jó illatú volna előtte az áldozat, ha pedig emberek átkozottak legyenek az Úr előtt, mert kiűznek most engem, hogy ne részesülhessek az Úr örökségében, azt mondván, eredj szolgá idegen isteneknek. Azért ne omoljék az én vérem a földre, távol az Úr színétől, mert Izraelnek királya kijött, hogy egy bolhát keressen, úgy, mint egy fogolymadarat üldöznek a hegyeken. Saul pedig mondta, vétkeztem, tér vissza, fiam Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon, Íme esztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem. S felele Dávid, és mondta, ím hol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úr felkentje ellen. És amennyire drága volt, a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítsa meg engem minden nyomorúságból. Akkor mondta Saul Dávidnak, áldott légy te, fiam, Dávid, hatalmasan fogsz cselekedni, és győzni is fogsz. És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap is erről az ige szakaszról beszéltünk. Ott hagytuk abba a történet átgondolását, hogy miután Abisai és Dávid leereszkedett a Saul táborába az ének leple alatt, és elvették a korsót és a vizes korsót és a dárdát Saul feje mellől, és elvitték. Ezek után ugye egy vádbeszédet mondott Abner ellen, Saul fővezére ellen, Dávid már biztonságos távolból, egy másik domb tetejéről, mert hát valóban halálos bűnt követett el, mert nem őrizte a királyt. Valahogy ott elaludtak. Ez főbejáró bűn volt akkor is, hogy hadsereg tagjainál ilyen nem történhet meg, de hát itt megtörtént. És miközben Abnerhez beszél Dávid, egyszer csak megszólal Saul, itt folytatjuk a történetet ma, és kibontakozik közte és Dávid között egy párbeszéd ott az éjszaka leple alatt, vagy a hajnali szürkületben. És ez a párbeszéd végül azzal zárul, hogy Saul visszatér a 3000 katonájával Gibeába, a főhadiszállására, és Dávid pedig ott marad a Cif pusztájában. Nos, tehát nézzük akkor, ahogy Saul megismeri Dávidnak a hangját, az éjben s megkérdi azért, biztos akar lenni benne, a te hangodé ez Dávid fiam. A te hangodé ez Dávid fiam. És Dávid válaszol, és a válasza sok mindent elárul. Először is elárulja azt, hogy tiszteli Sault. Hát azt már elárult az is, hogy nem engedte, hogy Abisai a dárdával oda szögezze a földhöz. És ahogy már ott Abisainak beszélt a királyról, az Úr fölkentjének nevezi újra. Tehát evidens, hogy nagyon tiszteli őt, de itt is, amikor válaszol Dávid Saulnak, azt mondja, hogy a te hangodé ez Dávid fiam, és így válaszol, az én hangom, uram, király. Az én hangom, uram, király. Látszik ez a tisztelet, ami benne van az ellen, aki 3000 emberrel jött most, 3000 katonájával jött most, hogy őt likvidálja. És ő mégis tiszteli. Ez az egész beszélgetésüknek a hangnemére rányomja a bélyegét. Valójában itt még Sault se tudnánk elítélni, mert ő is egy jó hangnemet üt meg ebben a helyzetben, de Dávid is, amin már jobban csodálkozunk. Ő még mindig ezt a tisztelet teljes hangnemet őrzi ezzel a Saullal szembe, aki annyi éven keresztül keserítette már az életét. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy Dávid hogy tudja még mindig tisztelni ezt az embert. Nyilván végül arra jutottam, hogy csak úgy tudja, hogy megbocsátott ennek az embernek. Megbocsátott neki. És hogy ehhez honnan volt neki ereje, azt onnan veszem, hogy azért tudott megbocsátani Dávid, mert ő is kegyelemből élő ember volt. Isten kegyelméből élt, és az Isten kegyelméből élő ember az képessé válik arra, hogy meg tudjon bocsátani a halálos ellenségének is. Itt a következőkben még rátérek arra, hogy ugye Dávid azt mondja Saulnak, hogy ha Isten ingerelt föl téged ellenem, akkor az áldozat legyen jó illatú előtte. Vagyis az engesztelő áldozat békítse meg irántam őt. Tehát Dávid tudta ezt, hogy Isten őt az áldozat kedvéért megbocsátón kezeli, hordozza őt. És ez annyira fel tudta oldani az ő belső görcsét, hogy az indulatait, a bosszú vágyat, hogy egyszerűen ő megbocsátott ennek a Saulnak, és amikor ha megbocsátott neki, tudott hozzá tisztelettel beszélni. Sőt, még magát is meg tudta előtte alázni, mert magát meg a király szolgájának nevezi. Hát olyan jó lenne, testvérek, mi is így kegyelemből élnénk minden napon, abból a kegyelemből, amit Jézus szerzett meg nekünk, mert a bűneinkre bizony ez az egyetlen gyógyszer, ez tisztogat meg minket, és akkor az feloldoz minket is a haragnak, a bosszúállásnak az indulatától. És tudunk megbocsátón viszonyulni azokhoz az emberekhez, akik súlyosabb, kevésbé súlyosabb, kellemetlen perceket, órákat szereznek nekünk. És tudjuk ezeket aztán tisztelettel megszólítani, ezeket az embereket. Jó keresztjének között egyébként ezt tapasztalni, mert keresztjénként magam is tapasztalom ezt. Bárcsak ez nyomná rá, ez a hang nem nyomná rá a pecsétjét az összes ilyen konfliktus helyzetünkre, amikor emberekkel összekapunk, akiket esetleg nem mi bántottunk, vagy nem mi gerjesztettünk föl, hanem valamiért ők megharagudtak ránk, és kergetnek minket, és üldöznek, és ezt mondanak, azt mondanak. Jó lenne nem úgy válaszolni, ahogy esetleg megérdemlik, hanem úgy, ahogy nem érdemlik meg. Dávidnál ezt látom, hogy ő úgy tudott beszélni ezzel az emberrel, ahogy nem szolgált rá. De Dávid a kegyelem által képesítve meg tudta ezt tenni. Aztán egy kicsit tovább lépek, mert nem csak ez a dolog tűnik fel Dávidnál, hanem az is, hogy valóban tudja azt, hogy ő hogyan élhet békességben Istennel. Ugye azt mondja Saulnak, ha téged most, te azért jöttél most ellenem, mert az Isten küldött ellenem, hogy kergessél és megfogjál és megölj. Ha Isten küldött ellenem, akkor bárcsak az áldozat lecsöndesítené őt irántam. Hozassék néki áldozat. Itt az eredeti szövegben egy étel vagy ital áldozat szakkifejezése szerepel, aminek volt bűnengesztelő ereje a Mózes könyvei szerint, hozassék neki egy ilyen áldozat, hogy irántam lecsillapuljon, és ne kergessen engem a te kezed által, ne ingereljen ellenem téged, hanem kezeljen engem irgalmasan. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Dávid itt úgy beszél az Istennek hozott áldozatról, erről a Minha áldozatról, amik teljesen egyértelművé teszik, hogy Dávid ismerte a Szent Istent, aki a bűn miatt haragszik, és megbünteti a bűnöst. De van egy megoldás, az engesztelő áldozat, ami miatt kiengesztelődik, és megbocsátón fordul ugyanahoz a bűnöshöz. Ő ezen az alapon volt jóban Istennel. És itt megint nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy az a Minha áldozat, akire ő utalt, az csak egy árnyék volt, az Jézusnak az áldozatára utalt előre. Jézusnak az áldozata, kereszt áldozata elég ahhoz, hogy Istent, a Szent Istent, aki haragszik a bűnösökre, az ellene való lázadásuk, meg törvényszegé, ő kiengesztelte, megbékítette, és ő miatta megbocsátón fordul ugyanazon bűnösökhöz az Isten. Elég az ő áldozata. És nekünk nagyon fontos ezt, testvérek, hogy tudjuk újra és újra fölelevenítsük a szívünkbe minden nap, hogy elég a Krisztus vére, amit a Golgotai kereszten kiontott. Ezt újra és újra kell kóstolgatnunk, ezt újra át kell gondolnunk, ezért újra imádságba hálát kell adjunk. Mert elég az az áldozat ahhoz, hogy érte szeressen engem az Isten, és megbocsátón elfogadjon. Nekem nem kell még valamit tennem azért, hogy az Isten szeressen. Hogy elfogadjon, hogy megbocsátjon. Nem kell még valamit tenni. Nem kell megtérnem se kell. Nem kell Máriához imádkoznom. Nem kell, nem tudom hova ehhez arándokolnom. És nem tudom milyen jó tetteket véghez vinnem. Nem kell. Bűneim, büntetése Krisztuson van, és az áldozata elég ahhoz, hogy nekem teljes bocsánatot és örök bocsánatot szerezzen. Engem örökre elfogad az Isten. Annyira jó ezt tudatosítani magunkba. Bárcsak kedves lenne előtte az áldozat, hát kedves. A Krisztus áldozata kedves volt annyira az Isten előtt, hogy föltámasztotta a fiát a halálból. Ezzel igazolta, hogy kedves volt előtte. És azzal, hogy fölemelte a maga jobbjára a mennyekbe, megdicsőítette őt, és a mindenség urává tette, ezzel fejezte ki az atya, hogy elfogadta az ő fia áldozatát. Nyugodjunk meg ebbe. Megnyugodtál már ebbe? De Dávidnak nem csak a Saul iránti tiszteletét, és nem csak azt árulják el a szavai, hogy tudja, hogy hogy lehet Istennel jóba egy ember, hanem elárulják a szavai az Úrhoz való, ehhez az irgalmas Istenéhez való ragaszkodását is. Mert azt mondja Saulnak, ha Isten gerjesztett föl engem ellened, ez és ez legyen. De ha emberek gerjesztettek, a te tanácsadóid gerjesztettek föl ellenem téged, hogy öljél meg, akkor ezek az emberek átkozottak legyenek. Mert azt akarják, hogy elhagyjam ezt a földet, és elmenjek egy idegen országba, és elhagyjam ennek a földnek az Istenét, és kezdjem szolgálni annak a földnek az Istenét, annak a bálványistenét. Akik erre akarnak engem kényszeríteni, azok átkozottak legyenek, azokat az Úr zárja ki az ő közösségéből. Ezek a szavak, testvérek, amiket Dávid itt mond, a 19. versnek a második felében, ezek azt erősítik bennünk, hogy Dávid foggal, körömmel ragaszkodott ahhoz a földhöz, Izrael földjéhez, azért, mert azt a földet tudta, hogy Istentől kapta az a nép, az ő népe, és azért kapták azt a földet, hogy ott szolgálják az Urat, az élő Istent. És hogyha őt valaki onnan el akarja kergetni egy másik országba, akkor ahol nem azt az Istent imádják, akkor őt arra akarják kényszeríteni, hogy annak a másik országnak az isteneit, bálványait imádja, amitől meg undorodik, és nem akarja azt. Mennyire ragaszkodik az Úrhoz, és mennyire irtózik a bálványimádásnak bármilyen formájától. Ha már meg kell halnom, mondja, akkor itt halljak meg az Úr színe előtt. Itt ott ontassék a földre az én vérem. Elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy minket is. Az az igazság, hogy a sátán akar mindenféle emberekkel, eszközökkel, technikákkal elszakítani az Úrtól. Hogy ne az Urat imádjuk, hanem menjünk mindenféle bálványok előtt hajlongjunk. Hát most már nem ilyen szobrok előtt hajlongjunk, hanem hajlongjunk az anyagiak előtt. Hajlongjunk az élvezetek előtt, a mit tudom én mi előtt, a családunk előtt, legalább önmagunk előtt, és bálványozzuk magunkat. Vajon irtózunk-e mi a bálványimádás minden formájától? Vajon szeretjük-e annyira az Urat, hogy irtózunk a bálványimádást minden formájától? Vajon ragaszkodunk-e annyira a mi megváltott, gondviselő, szerető mennyei atyánkhoz, Krisztusunkhoz? Ragaszkodunk-e, hogy mi is azt mondjuk, hogy aki minket tőle el akar tántorítani, és el akar vinni a bálványimádást, az a valami vagy valaki az átkozott legyen. Mert a legnagyobb jótól akar minket megfosztani, és a legnagyobb rosszra akar minket rákényszeríteni. Engedjük-e magunkat az Úrtól elmarni? Mert van ilyen, testvérek, érzi ezt mindenki, nagyon jól érzi, és én is érzem, ti is tapasztaljátok ezt, hogy elég bekapcsolnunk a tévét. Olyan hatások jönnek, amik visznek el az Úrtól. Nézzük a politikai életet, onnan is ezeket a hatásokat kapjuk. Ki az, aki jogászként azt tapasztalja, vagy vállalkozóként, vagy nem tudom, azt tapasztaljátok, hogy minket a mi környezetünk egyfolytában az Úr Jézus igaz követésére lelkesít. Hát nem erről van szó, pont egy ellenkező hatás érvényesül. Sokszor még a családba is, testvérek, még a férjem se, vagy a feleségem se abba az irányba inspirál, ahova kellene, hanem pont más irányba visz. Vajon ott van-e a szívünkben ez a ragaszkodás az Úrhoz, hogy de akarjanak akármit, én akkor is az Úr mellett, és inkább azoktól határolódok el, akik el akarnak tőle tántorítani, mint hogy tőle határolódjak el. Ragaszkodjunk az Úrhoz, testvérek. És még egy dolog, megint Dávidhoz visszatérve, tehát nem csak tiszteli Sault, nem csak, hogy tudja, hogy az Úrral hogy élhet békességben, nem csak, hogy foggal, körömmel ragaszkodik az Úrhoz ez az ember, hanem kiemelném ezt, hogy mennyire alázatos ez az ember. Ebbe a beszélgetésbe Dávid olyan alázatos, hogy megint magát egy bolhához hasonlítja. Egy bolha. Hát mi az? Kellemetlen kis jószág, de hát. Ki jön a király, hogy engem egy bolhát kergessen? És használ egy másik képet is a kicsiségének, meg a kiszolgáltatottságának az érzékeltetésére. Olyan vagyok, mint egy fogoly madár. Nem mint egy fogoly madár, hanem mint madár, mint fogoly. Egy fogoly madár, akit a vadász kerget a hegyeken. Arrafelé ma is él ez a mi fácánunkhoz hasonlatos fogoly féle. Nem tud repülni ez a madár, csak szalad. De nagyon gyorsan tud szaladni egy darabig, amíg ki nem fárad. És aztán, ha kifárad, akkor megáll. De úgy, hogy aki elég kitartóan kergeti, az egy bottal agyon tudja utána verni a földön. És mondja, ez vagyok én. Persze az is előfordulhatott, hogy másik vadászási módja is volt, amikor kutyát küldtek, és a kutya az jelezte a gazdájának az orr irányával, hogy ott van a bozótban a madár, és akkor ráhajítottak egy hálót a bozótra, és aztán elkezdték ijeszgetni, ütni, verni a bokrot, és akkor a madár hagyottan fölcsapdosott, mert beleakadt a hálóba, és akkor megfogták. Tehát ehhez hasonlítja Dávid magát, hogy ilyen vagyok, mint ez a madár, most vagy kergetsz engem, és futok előled, és egy bottal agyon fogsz verni a végén, vagy rejtőzöm itt mindenhova, de küldöd utánam a kémeidet, akik kiszagolják neked, hogy hol vagyok, és aztán rám hajítod a hálót, hogy megfogjál engem. Hát kit? Egy bolhát? Egy fogoly madarat? Gyönyörű képek, amiket használ egyébként. De ez az alázat is, testvérek, olyan hiányzik, na, belőlem is, de belőletek mindenkiből. Ma mindenki pökhendi, büszke, valaki. És ez, hogy valaki alázatos legyen, és csöndes legyen. Hát erre csak az képes, aki már magát az Úrhoz méri, hogy így mondjam, és tudja, hogy ki az Úr, és ki vagyok én. És tudom, hogy én semmit nem tehetek azért, hogy ő vele megbéküljek. De őt megtett mindent azért, hogy velem megbéküljön. És ő szeret engem. Ez az embert alázatossá tudja tenni a hatalmas Istennek és az irgalmas Istennek a látványa. Meg tudjuk tagadni azt a büszkeséget, ami belünk született, ami bennünk él, testvérek. Nos, Dávidnak ez a beszédje, ez az első része ennek a felolvasott ige szakasznak, aztán erre jön a második pont, Saul válasza. Saul válaszába az az érdekes, testvérek, hogy nagyon kegyes. Azt mondja, vétkeztem, ez a válasz, vétkeztem. Aztán fogadalmat tesz, hogy nem fogja bántani, és megint kimondja, hogy bolondul, vétkeztem ellened. Hát ezek a szavak, ezek megint formálisan olyan kegyes szavak. Vétkeztem, én nagy bűnöm. A más kérdés, hogy Saulnak a szíve mennyire volt benne ezekbe a nagyon kegyes, bűnvalló szavakba. Mert korábbi alkalommal, amikor emlékeztek még, hogy a barlangba ment végezni a dolgát, és ott is Dávid megkímélte az életét, amikor Saul szembesült azzal, hogy Dávid ott is megkímélte az életét, ott is ilyen meghunyászkodva, ilyen megalázkodva beszélt Dávidhoz. Jaj, baj, bocsánat, én vétkem, jaj, én bűnöm. Aztán hazament, és újra kezdte az egészet. A szavainak ellentmondtak a tettei. Egyértelmű, testvérek, itt is az, hogy őt nagyon meghatotta az, hogy Dávid megkímélte az életét. Érzelmileg nagyon megérintette őt. Ez a megérdemeletlenül kapott irgalom, ez megrendíti az ember. Tehát amikor nem azt kapja, amit megérdemelne, és akkor, hanem pont az ellenkezőjét, akkor megáll az ember. Itt is megérinti őt ez a dolog, testvérek. Csak valahogy nem tér meg igazán ez az ember. Nem tér az Úrhoz, hogy az Úrnak engedelmeskednek utána. Egy ilyen sajátos dolog ez, hogy van egy ilyen érzelmi érintettsége, de a szívét nem adja az Úrnak, hogy az Úr vezethesse őt, irányíthassa őt, és befolyásolhassa a magatartást. Saulnál látjuk ezeket a dolgokat, testvérek, többször is, hogy ilyen érzelmi felindulásai vannak neki. Ilyen, amikor egyszer már parancsba adta, hogy öljék meg Dávidot, és akkor jön Jonatán, és addig beszélnek, hogy hát Jonatán, vagy apám, hát a Dávidot akarod, aki így ezt tette, azt tette, hát beszél, és akkor Saul magába száll, és jaj, akkor nem, hát akkor vissza, ne, tényleg igazad van, fiam, így úgy, akkor visszakozik. De ott is megérintette az, amit ugye Jonatán mond neki. Aztán utána volt neki egy olyan érintése is, hogy amikor a Szentlélek szállt rá, és elkezdett profétálni, a 19. részben olvastuk ezeket. De aztán utána a sötét lélek, a sátán lélek megint hatalmába kerítette őt. Aztán az engedi barlangjánál, amit említettem az előbb, ott könnyek között, azt olvastuk az igéből, hogy sírt, amikor Dávidhoz beszélt. Jaj, Dávid, így úgy, milyen gonosz vagyok én, te meg milyen jó vagy, és akkor ott zokog. Itt megint ugyanez az eset, hogy érzelmileg látszik, hogy felkavarodik, de nem történik benne egy igazi komoly változás. És ez valahogy azt juttatta eszembe, testvérek, hogy előfordul egy emberrel, hogy az iránta tanúsított irgalom, amire nem szolgált rá, kegyelem, valamilyen szinten megérinti érzelmileg. Hallja, hogy Isten szeret engem, és ezért Krisztusért szeret engem. Egyedül ő érte. Legalább adott valakit, aki szerethet, mert ha nem adta volna a fiát, akkor nem is szeretne engem. Akkor csak a haragja lenne rajtam, és egész életemet fölemészteni, de még a pokorra is juttatna. De hogy van mégis adott valakit, akiért hozzám irgalmas, és egy kicsit ugye az embert úgy érzelmileg megérinti ez a dolog, hogy engem ezért szeret az Isten, de ez még nem azt jelenti, testvérek, hogy valaki megtért. Hogy valakinek új élete van. Hogy utána elkezd engedelmeskedni az Úrnak. Az ilyen embernél nem történik valahogy egy ilyen szívbeli váltóállítás, ahogy szoktuk ezt mondani. Csak a szája tér meg az embernek, a szíve nem tér meg az Úrhoz. Úgy, mint Saulnál látszik ez a kettőség, hogy a szájával olyan kegyes dolgokat beszél, de a szíve nem az Úré. Majd látjuk itt a következőkben, hogy miket művelt még ezen kívül. Saul is. De sokszor az ember is ilyen, a vallásos ember, hogy valami megérintette Isten kegyelméből, de a szíve nem adta át a szívét az Úrnak. És Saulnál látszik, hogy ez is ilyen érdekes, hogy csak akkor beszél kegyesen, amikor kegyes emberekkel áll szembe. Amikor ott van Jonatán, aki istenfél ember, Jonatánnal olyan istenfélő módon beszél. Amikor Dáviddal áll szembe, Dáviddal is olyan istenfélőnek tűnik a beszédje. Amikor Sámuel közelébe volt, ott is olyan kegyesen beszél, de amikor nem hívő emberek társaságában van, úgy viselkedik, mint egy hitetlen. Ugyanúgy beszél, mint azok, ahogy a szél fújja a környezete. Nincs külső hatás arra, hogy kegyesnek látszódjon, akkor nem kegyes. Na ez jelzi, hogy valakinek a szívében nem történt váltóállítás. Ez a zászló keresztjének. Hol innen, ha hitetlenek között vagyok, hitetlen vagyok. Ha hitetlennel vagyok, hitetlen vagyok. Úgy viselkedek, mint ők, úgy beszélek, mint ők. Ha hívőkkel, akkor fölveszem ezt a kegyes mászt, akkor olyan leszek, mint ők. Egyébként káromkodok, ugyanúgy, mint a világ fiai. De amikor a templomba megyek, ott éneklem a szent énekeket. Ez nem jó, testvérek, így. Hát, de amit mondani akarok, az nem az, hogy egy hívő ember nem bukhat el, egy hívő ember is elbukhat, de amit mondani akarok, hogy az érzelmi érintettséget ne tévesszük össze azzal, hogy valóban az Úrnak adtuk át a szívünket. Ha most csak ezt a dolgot nézzük itt Saullal, hogy itt miket mond, azt gondolnánk, hogy ez megtért ez az ember. Hát vétkeztem, én bűnöm, így úgy. Jó. Azt ettől most mi változott meg benne? Semmi. Két nappal később megy az endori varázslónőhöz, a boszorkányhoz jár, és ott, akit Isten gyűlöl, meg akiket ki kellett volna írtsanak Izraelből, ahhoz megy, hogy halottat idéztessen magának, az megtudja a jövendőt. Hát ez nagyon, nagyon komoly hívő ember volt. Nem az volt, csak az érzelmei voltak. Olykor olyanok. Hát könyörüljön rajtunk az Úr, hogy mi ne ilyenek legyünk, és ne is tévesszük össze. Kérjük azt az Úrtól, hogy végezzel a szívünkbe azt, hogy tényleg átadjuk magunkat az Úrnak. És ha látnak, ha nem látnak. Ha hívők közt vagyunk, ha nem hívők közt van. Nekünk az Úr legyen az irányadó, az ő igéje, az ő szava legyen a döntő. És ne elégedjünk meg ezzel a fajta ilyen szájhívőséggel, ami bizonyos környezeti adottságoktól függ. Aztán utána eltűnik. Erre jön Dávid válasza. Érdekes nagyon, hogy Dávid nem reagál Saulnak a szavaira. Tehát itt hiába beismeri a bűneit, meg dicsérgeti Dávidot is egyébként. Őt nem hagyják meg már Saulnak a szavai, testvérek. Saulnak ezek az érzelmi megnyilvánulásai Dávidot itt hidegen hagyják. Annyit mond Saulnak, hogy itt van a királynak a lándzsája, meg itt van a vizes korsója. Küldje el valakit a szolgák közül, és majd elviszi neki. Viszont utána még elkezd beszélni, és azt mondja Dávid, megint nagyon érdekes, amiket mond, mert amiket mond, az elárulja azt, hogy ő Istenről megint hogyan gondolkozik. Azt mondja itt Istenről, nézitek itt ezeket a verseket a 23. verstől. Először azt árulja el, hogy Isten az ő szemében igaz bíró. Isten igaz bíró, igazságos bíró. Fizessen meg mindenkinek, nekem is, de neked is, Saul, igazsága és hűsége szerint. Isten igazságos bíró, aki tiszteli őt és enged neki, és ebben kitart, azt megjutalmazza. És aki nem tiszteli és nem enged neki következetesen, azt megbünteti. Nyilvánvaló, testvérek, hogy itt a Dávid az Úrtól várja az igazságszolgáltatást. Nem Saultól, meg nem Ábnertől, meg nem tudom kitől, nem is magának szerez igazságot. Majd az Úr elintézi ezt. Ő az igaz bíró, ahogy Dávid nyomán, ugye Pál apostol is mondja, megáld nékem az Úr az igaz bíró ama napon. Az Úr igaz bíró, ma is az. A mi szemünkbe is kell, így lássuk őt. Ott van az ő pulpitusán. Nem mi vagyunk az Isten bírái, nem ő ül a vádlottak padján, hanem mi. Ő van fönt. És ő mondja ki a végső szót. És ha nem Jézus az ügyvédünk, akkor nekünk végünk van. Aztán a Dávid szavai azt is elárulják, hogy szemében az Isten olyas valaki, aki mindent irányít. Azt mondja Saulnak, téged ma ez az Úr adott a kezembe. Itt voltál a kezembe. Egy arasznyira voltam a fejedtől. Ez így is volt. Az ötlet, hogy oda menjen Dávid, az Úrtól való volt. Az, hogy ott mély álomba merült mindenki, az is az Úrtól való volt. Dávid nem is magának tulajdonítja a dicsőséget. Figyeljétek meg ezt. Nem én olyan ügyes voltam, hogy mentem, és akkor ezt meg azt tettem, és én milyen nagyszerű gyerek vagyok. Hanem az Úr műve az, hogy téged a kezembe adott, és ne is Abnert hibáztassad. Ne is Abnert hibáztassad. Nem ő tette ezt veled, hanem ő, a nagy ő. Aki engem is próbára tett közbe, hogy engedek-e neki, vagy nem, megkímélek, vagy nem. És én nem akartam kezet emelni az Úr felkentjére, pedig megtehettem volna. Az Úr irányítja a dolgokat ma is. Bármi történik, testvérek, az Úr igaz bíró, és ő a világnak a kormányzója. Akár jó, akár rossz dolog történik, minden tőle van, és mindenért őt illeti a dicsőség. És végül azt árulják el Dávid szavai, hogy Istent a szabadítójának látja, azt mondja, hogy legyen annyira értékes az Úr előtt az én lelkem, mint volt a te lelked én előttem a mai napon. És szabadítson meg engem minden nyomorúságból, mert az Úr szabadító. Szabadító a bűnből is, meg a testi, lelki, földi, örökkévaló nyomorúságtól is. Ő a szabadító. Ilyen Isten képünk van nekünk is, ilyen hatalmas, mint Dávidnak. Dávidnak ez a hatalmas istenképe, testvérek, látszik, hogy teljesen kihatott a gondolkodására. Meghatározta azt, hogy ő hogyan gondolkozik. Látszik, hogy kihatott a cselekedeteire, hogy hogyan cselekszik. Kihatott a jövőképére, hogy megszabadít engem az Úr majd. Abszolút befolyásolta az ő egész gondolatát, hogy ő Istent ilyen hatalmasnak, magasztosnak látta. Bárcsak ilyen Isten képünk lenne, egyre világosabb, egyre tisztább, egyre nagyobb lenne a szemünkben az Úr. És végül, testvérek, Saul válaszához érünk, aki elmondja Dávidnak azt, hogy áldott vagy te, és utána hozzáteszi még, hogy hatalmasan cselekszel és győzni fogsz. Három dolgot mond, igazat beszél, mind a három igaz volt, amit mondott. Olyan, mintha prófétált volna megint. Áldott vagy te, az Úr valóban megáldotta Dávidot. Megáldotta őt mondjuk lelki békességgel, testvérek. Mert ebben a helyzetben Dávidnak ez a lelki nyugalma, lelki békessége van, sőt ez utána is megmaradt neki, tekintettel arra, hogy ez Dávidnak és Saulnak az utolsó találkozása az életben. Többet nem találkoztak már. És gondoljátok el, hogy Dávidnak megadatott az, hogy az ő halálos ellenségétől végül is békességbe tudott elválni. És ebbe a pillanatban se, amikor ő elment a maga útjára, itt se kellett neki lelkileg nyugtalankodni, nem furdalhatta a lelkiismeret, hogy valami olyat mondtam vagy csináltam, amit nem kellett volna. De amikor hírül vette nem sok idő múlva, hogy Saul meghalt, akkor nem az volt benne, hogy Uram Isten, hát most már nem is tudom rendezni vele a dolgokat, mert hát már elment, vége. Hanem akkor is egy lelki békéje volt, hogy az utolsó találkozásunkkor legalább békességbe tudtunk elválni. És nem terheli a lelkiismeretemet ez a, hogy akkor mit mondtam, meg mit nem mondtam. Ez nagy áldás, testvérek, mint hogy az is nagy áldás, hogy Saul az ellensége állítja ki Dávidról itt a legjobb bizonyítványt. Ó, bár csak az ellenségeink állítaná ki rólunk a legjobb bizonyítványt. Mert amit itt mond Dávidra, az mindig az. Áldott vagy te. És azt mondja, hatalmasan fogsz cselekedni, a másik dolog. És Dávid tényleg hatalmasan cselekedett, már eddig is láttuk az életét, testvérek, még ezután is hány dolgot, nagy bukások voltak, de hatalmas csodákat vitt végbe, hatalmas tetteket vitt véghez Dávid. Az Úr által megerősítve nagy dolgokat cselekedett ez a király. És nyilván azért, mert az Úr megáldotta, és ezért hatalmasan tudott cselekedni. És mondja utána, hogy és győzni fogsz. És ez a Dávid aztán mindig győzött. Ő nem szenvedett vereséget. Amikor csatába ment, akkor mindig győzött. Ő egy nagyon jó király volt, győztes király volt, katonailag egy kiváló, sikeres ember lett a későbbiekben. És akkor megint úgy elgondolkoztam, hogy Dávid, jó, 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 de Dávid fia, a Krisztus, mennyivel külön? Áldott vagy te, Dávid fia. Hát Krisztus az áldott, nem? Őt Isten megáldotta minden szavába, minden tettébe. Ki cselekedett hatalmasan, hanem a Dávid fia? Hatalmasan cselekedett, a tengert lecsöndesítette, csodákat tett, halottakat támasztott, meghalt, föltámadt a halálból, hatalmas erőt mutatott minden cselekedete. És ki győzött? Ha nem a Júda törzséből való oroszlán, győzött a Júda törzséből való oroszlán. Krisztus a győztes királyok királya, uraknak ura. Hát testvérek, nincs az a sátáni, démoni hatalom, meg nem tudom, mi lebírta volna őt győzni. Mindenki felett győzött. És mi, akik benne hiszünk, akik őt neki vagyunk a követői, akik szeretjük őt, ragaszkodunk, nem leszünk mi is áldottak? Nem cselekedhetünk-e mi is hatalmasan? És nem győzhetünk-e végül mi is? A test, a sátán, a kísértések, a bűn fölött? Dehogy nem. Krisztus győzelemre visz minket is. Krisztussal áldottak leszünk, és Krisztussal hatalmas dolgokat cselekedhetünk, testvérek. Különös ez, hogy Saul ilyen proféciát mondott tulajdonképpen Krisztusról is, meg a hívő emberekről is, mikor Dávidról beszélt. Na, a párbeszéd azzal zárul, meg a prédikáció is most, hogy mindenki elmegy a maga útján. Hát Saul visszatér a maga seregével a támaszpontra, de Dávid nem tér vissza Saulhoz, hanem ott marad a pusztában, és elválnak itt az útjaik, és itt már végképp, ahogy jeleztem is, teljesen elváltak az útjaik. Nem történhetett volna ez meg, ha az Úr nem cselekszik a háttérben. Az egész történetnek tulajdonképpen a 12. versben van ez a kis megjegyzés, hogy aludt mindenki, mert az Úr mély álmot bocsátott reájuk. Beszéltem erről már múlt vasárnap, hogy az Úr tanújjelét adta, hogy ott áll az ő szolgája mellett. Ott áll Dávid mellett. És pártfogolta őt, és segítette. És ez annyira bátorító, testvérek, nekünk is, mert van, amikor nekünk is ilyen mindenféle nehéz utakat kell megtenni. De annyira jó ezt tudni, hogy ott van mellettünk az Úr. És ha nem is számítunk rá, mert Dávid nem kérte az Urat, hogy bocsáss, mély álmot, Uram, az ellenségre. Nem, az Úr anélkül, hogy kérte volna, Dávid megtette, és támogatta Dávidot az ő útjába. Minket is támogat, testvérek. Mehetünk akárhova, kerülhetünk akármilyen helyzetbe. Lehet akármilyen sötét az út, amin mennünk kell. Az Úr ott van mellettünk, akkor is, ha kérjük, akkor is, ha nem. Ő hűséges. És ide van írva itt a szószéken, itt van alattam rovásírással, ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Nem kell félnünk, ha Krisztus velünk van. Akkor Pál apostollal mondjuk, hogy hát nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hogy elveszünk, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét. És mondhatjuk Pál apostollal, hogy van-e, aki elszakítson minket Istennek a szerelmétől, amely a Krisztusban van. Mi nekünk nem kell félni, Dávid se félt, de az Úr támogatta és vele volt. Menjünk mi is az Úr útján, testvérek. Kövessük az ígét, hitbe, gyakorlati életünkbe, és az Úr ott lesz láthatatlanul, és oltalmaz minket, körülvesz minket, tenyeré hordoz minket, megvédelmez minket az örökké valóságra. Na, majd innen folytatjuk, Isten segítségével. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy olyan csodálatos vagy, hogy látunk ebben a történetben is. Annyira döbbenetes, hogy ebben a Dávidban milyen tiszta képet alakítottál ki magadról. Úgy látott téged, amilyen valójában vagy. Látta a hatalmas Istent, a Szent Istent, a világ kormányzóját, a szabadítót, az irgalmast. Annyira gazdag és mély Isten képe volt, és látjuk az életében, hogy mennyire meghatározta ez a gondolkodását, az összes cselekedetét, az ellenségeivel való bánásmódját is, és látjuk, hogy kihatott az egész mentalitására, hogy milyen nagy Istene voltál te neki. És köszönjük, hogy te ugyanaz az Isten vagy ma is, és nekünk még mélyebb és még tisztább képünk lehet róla szinte, mint neki, hiszen mi már Krisztusban is szemlélhetünk téged, és ő benne igazán megmutattad nekünk a te igaz arcodat. Köszönjük néked, hogy akarod gazdagítani, mélyíteni a mi rólad való gondolkodásunkat. Mert tudod, hogy ettől függ az egész gondolkodásunk, gondolkodásmódunk, a döntéseink, a cselekedeteink, a szavaink, hogy ki vagy te nekünk. Segíts, hogy hadd lássunk téged a magad igazságában, valóságában, olyannak, amilyen tényleg vagy. Hadd tudjunk benned így hinni, és hadd váljál így meghatározóvá minnyájunk szívében, életében. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg azokat, akik vendégekként vannak közöttünk, vagy akik máshova mentek közülünk pihenni, kérünk, hogy áld meg, szenteld meg szíveinket. Kérünk téged arra különösen is, hogy áld meg a gyerektáborba induló gyermekmunkásainkat és gyerekeket. Kérünk téged, hogy vigyázz rájuk az odas visszavezető úton, és áld meg az egész hetet élő igével. Őrizzed őket bajtól, betegségtől, balesettől. Tartsd fölöttük a te kezedet, és hordozd őket is a te kegyelmedbe. Áld meg az igét, ami elhangzik közöttük, és add, hogy ezek a gyerekek, akik a te közeledbe mennek, a te szavadat és téged magad tanuljanak meg tisztelni, szeretni. Hozzád ragaszkodó emberekké hadd váljanak, ezt kérjük tőled. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Imádkozunk hozzád a magányosokért, az egyedül lévőkért, hogy légy mellettük, állj mellettük, Urunk, és légy az ő társuk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk városunkat, hazánkat, kormányzatunkat. Kérünk, vonn magadhoz minnyájunk szívét, hogy téged félve, de téged szeretve, te benned örvendezve tudjunk élni az életünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, hogy minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kérdetem a testvéreknek, hogy jövő héten hivatalos gyülekezeti alkalmunk a Bibliaóra. Kedden este 18 órakor lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most már a nyári időszakban az ifjúsági óra és az imaóra az szüneteltetjük ilyenkor, az ifjúsági óra pedig ilyen opcionális, tehát ha valaki megszervezi, akkor van, de ha nem, akkor éppen nincs. Ez a fiatalok már maguk között intézik. Általában egyébként mindig van, de hivatalosan nincs. De nem hivatalosan meg van. Imádkoztunk a gyerekekért, imádkozzanak a testvérek a héten a gyerek táborért, hogy Isten vigyázzon rájuk, őrizze, áldja meg őket, adjon nekik élő igét, segítse, bátorítsa a gyerekmunkásokat, mert nem olyan nagyon könnyű, úgyhogy hordozzuk őket imádságba, legyünk ima háttérként mögöttük. Az irodában lehet jelentkezni, ha jól tudom, azt hirdettem múlt vasárnap, tehát ez most már életbe lép, hogy az irodában most Isten tisztelet után lehet jelentkezni a nyári gyülekezeti táborba. Ildikó ott vár mindenkit, és Gyuri, és elmondanak mindent, ami szükséges. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.